hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kezdődik a hétvégi menetrend, ami azt is jelenti, hogy ma egészen 11 óráig mutatok önöknek egy válogatást a Trend FM legérdekesebb műsoraiból. Később lesz még gasztró, turizmus, azon belül pedig Dél-Afrika szerepel majd Buza Sándor mai kínálatában. Ezután Olá Andrea könyvajánlója következik, ezúttal matematikai, logikai kötetekkel, amik akár Neumann János szemléletéhez is közelebb hozhatnak. Ma is, ahogy minden szombaton, a kapcsolódjunkkal kezdünk. Kalmár András és Novák Péter most egy evangélikus püspökkel beszélgetnek.
Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Fetekert kávézóban, a Fény utcai piacon, és a vendégünk Fabinyi Tamás, evangélikus püspök. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm,
és hát Novák Péterrel fogunk itt beszélgetni veled.
Kezdjük rögtön is az Ars Poetikától választott idézettel, miszerint a teremtett világ sóvárogja, várja Isten fiának eljövetelét. Ez a beszélgetés egy pótbeszélgetés, hiszen adventkor tartottuk volna, hála Isten, hogy meggyógyult el a megfázásból, de én valójában örülök, hogy ez egy kicsit odébb csúszott, mert ez a várakozás kifejezésbe kapaszkodtam bele, legyen az egy születés, legyen az egy eljövetel, legyen az egy megváltás, de a várakozás az életünknek az alapja. Ez egy 2000 éves történet már a mi kultúrkörünkben, és mégis, mintha ennek mindig szembe mennénk, ez csak onnan jutott eszembe, hogy az újévi jókívánságok után egy nappal, mintha ez az egész varázslat eltűnt volna az életünkből. Mindenki visszacsúszott az eredeti kerékvágásba, hogy mi egy piacon vagyunk, a Fény utcai piacon, ott az adventi időszakban hogy kedvesen egymásra köszöntek az emberek, hogy mindenkiben hogy elindult valami jó érzés, és ezt mintha így elvágnák az éjféli 12 után, még egy napig mondjuk január 1-én tart. Tehát ez milyen érdekes, hogy ha ezt mi tudjuk gyakorolni, ezt a lelki gyakorlattal tudunk élni abban a 4 hétben viszonylag, és szentestéig eljutni, akkor ez hogy kopik ki a mindennapjainkból?
Igen, eredetileg adventban jöttem volna, csak egy vírusos betegség akkor legyűrt, és most örülök, hogy az első alkalommal akkor itt lehetek januárban. Én nagyon örülök ennek a piac térnek, és nagyon relevánsnak érzem, akár biblikus módon is, hiszen Jézus is mindig kiment a közterekre, Pál apostol aztán pláne még Athénban és Areopágoszra, ami egy ilyen nagy piac tér volt tulajdonképpen, a fórum, ahol zajlott az élet. Ahol
hát aztán az ókori piacokra épültek az első keresztény templomok végül.
Pontosan igen, hát a közösségépítés és a különböző kultúrájú embereknek a találkozása. A kereszténynek éppen ez volt, ha már ezt mondod, a nagy ereje, hogy nem etnikai kötődésű volt, hanem etnikumok fölött állt, és mindenféle népet, nemzetet magába tudott olvasztani, és ez nagyon jó volt. Tehát örültem ennek, hogy örülök ennek a piac jelenlétnek. Beszálltam a liftbe, és valaki jó evangélikus módon erőteljesen rám köszönt, hogy erős vár a mi Istenünk. Persze megörültem, hogy na egy helyre megyünk, hát kiderült, hogy nem, hanem Libacombot vett, de ismert valahonnan. De azért mondtam, hogy utána esetleg jöjjön be a Libacomb vásárlás után, és lehet, hogy akkor lesz egyel több látogatónk. Szóval visszatérve jó a piac, és jó a várakozás. Egészen biztos, hogy ez az adventi hangulat már nincsen meg, az is lehet, hogy egy csapásra véget ért, és ez nagyon, nagyon rossz. Bár én emlékszem arra, hogy amikor karácsonykor kiküldtem az üdvözlő kártyámat a családom, meg az egyház, meg a magam nevében, arra egy szerintem nagyon releváns Kányádi idézetet írtam, Isten háta mögött az volt a címe, és az utolsó 4 sor az, hogy előrelátó vagy, Uram, de nézd mégis a hátad mögé is, ott is lakoznak, és örülnének a mosolyodnak. És ha valami, akkor ez biztos, hogy aktuális azóta is. Ez nem ért véget december 25-ével, vagy december 31-ével. Ez ma is igaz, hogy sokan az Isten háta mögött érzik magukat, sokan örülnének az Isten mosolyának, és szeretnék, hogyha az Isten rájuk mosolyogna. Amit idézetet mondtál, hogy a teremtett világ sóvárogva várja, valóban ez nem csak adventi várakozás, hanem mindenkori várakozás. A szövegkörnyezet, a kontextus az a római, Pál apostol római levelének a 8. része, ami egy megrendítő fejezet, az egész univerzum, az egész teremtett világ sóhajtozása, nyögése, szinte azt mondanám, egy ilyen ökológiailag értelmezhető szenvedés és a szenvedésből fakadó reménység, amit ő megfogalmaz. Egy Picit érdekes volt ez az elszólás, mert úgy mondtad, mert úgy akartad mondani, hogy a teremtett világ sóváróga várja az Isten fiának megjelenését.
Eljövetelét,
de eredetileg
megjelenés
ott, megjelenését, uh-huh. De mindegy, de Isten fiainak megjelenése, vagy eljövetele van. Tehát nagyon karácsonyra akartad értelmezni, és az is igaz egyébként, hogy nagyon várta és várja Isten fiának, Jézusnak a megjelenését. Pál apostol ott kiszélesíti ezt, és ez azt jelenti, hogy aki Jézushoz tartozik, az őt tudja képviselni, őt tudja megszólaltatni. És azért ez a kedvenc igém egyébként, ha úgy tetszik, a hivatás választásomban 17 éves koromban már nagyon meghatározott engem, mert akkor döbbentem arra rá, a létező szocializmus idején, meg gátlásos kisfiúként, aki olyan zavarban volt, hogy hol is van a helye a világban, meg hogyan fogadják majd az ő bimbózó hitének az esetleges kibontakozását, akkor döbbentem rá, hogy a teremtett világ, a világ az várja az Isten fiainak, most akkor többes számban megjelenés, megszólalását, akkor valahol igény lesz arra, hogy az Istenről beszéljenek. És ez volt nekem nagyon bátorító üzenet, hogy igen, 1976-ban, vagy bármikor is volt ez, aztán később 2024-ben, igenis vannak emberek, akik szeretnék az Isten szavát meghallani, és az Isten fiával, Jézussal, vagy az Isten gyermekeivel, a keresztényekkel találkozni.
Azért jó egyébként a több eszem, mert ez a Kenyedi idézethez is köthető, hiszen ez a mosoly végül is rajtunk keresztül tud megnyilvánulni, akárhogy is nézzük.
Abszolút, és nekünk feladatunk az, hogy észrevegyük azokat az embereket, akik úgy élik életüket, hogy ők az Isten háta mögött vannak. Itt látom ezeket a képeket, pontosan nem tudom, hol készültek, Tiszabőn, vagy máshol itt a felzárkózó települések keretében, ahol magam is részt veszek a projektek egy részében, és ők valóban sokszor azt élik át, hogy az Isten háta mögött vannak, élnek a szó szoros értelmében, és valahol Észak-Kelet-Magyarországon, vagy múlt héten voltam Kárpátalján, ott aztán pláne átélték azt, hogy mindenki elhagyta őket. Az emberek is elmennek, a férfiak rettegnek a besorozástól, az asszonyok védik a gyermekeiket, mindenki fél valamitől, egymástól, oroszoktól, ukránoktól.
A velünk élő történelem.
A velünk élő történelem. És ez az Isten háta mögöttiség, ez a peremlét, ez a kiszolgáltatottság, ez egy olyan helyzet, amiben valakinek oda kell lépni hozzájuk. És az Isten mosolyát egy mosolytalan világban kell megszólaltatniuk. Mert most tényleg itt, ha piacon végigmegyünk, most nem nagyon mosolyognak az emberek, mosolytalan emberek mennek, dacosan előre hozzák a kis kocsijukat, meg cipelik a szekkerüket. Szinte provokatív gesztus, hogyha rámosolygunk valamire, de tegyünk egy próbát azért napról napra.
Igen, de ebben van egy kis geopolitika is, ugye szokták mondani, hogy azért más felé járva sokkal mosolygósabb embereket látni, nyilván jellemzően innen nyugatabbra, de amit mondtál ezekről az emberekről, nyilván itt egy ilyen gazdasági, elsősorban egy gazdasági elhagyatottságról van szó, de ugyanakkor ez a típusú érzés, hogy elfordult az Isten tőlünk, vagy elfordult a világ tőlünk, vagy hogy magányosak vagyunk, ez azért egyre jellemzőbb a nagyvárosi emberre, tehát azokra az emberekre, akikkel mi nap, mint nap, hát nyilván te is találkoztok.
Mert érdekes, amit mondtál, hogy a gazdasági elhagyatottság szörnyű a kifejezés, de nagyon tetszik, mert nagyon, nagyon tetten érhető, de mégiscsak nekem ugyanezeken a helyszíneken, amikről beszéltél, Tamás, az volt a tapasztalatom, hogyha érzelmileg jelen vagyunk, jelen tudunk lenni, az már egy nagyon, nagyon sokat lendít. Tehát valóban az ember mindig az egzisztenciáját félti, a pénztárcáját félti, adott esetben a mély szegénységben az éhezéstől fél, és attól, hogy egyáltalán lesz-e mit majd a gyerekeknek az asztalra tenni, vagy ne éhesen menjenek el az iskolába, de egy csomó minden odarakható érzelmileg is, egy megszorított kéz, egy jelenlét, ahogy a jelenlét program is mondja nevében, tehát az, hogy ott vagy, és látszik, hogy empatikusan éled meg ezt a helyzetet, az már nagyon nagy muníció lehet adott esetben.
És ez kortól független, én a lelkészi szolgálatomat 82-ben kezdtem, és nagyon sok Somogy megyei faluban, Siófok központtal, meg Köcse központtal, az a két fókusz, de 100 kilométeres körzetben én voltam az egyedüli evangélikus lelkész, és ott mindenhova kellett kimenni, Somogyba, sőt, Fejér megy egy részébe, Veszprém megy egy részébe, kicsi falvakba, és tényleg megtapasztaltam, hogy ha oda megyek az emberekhez, rájuk nyitok, kezdeményezek, akkor nagyon-nagyon hálásak fiatalok is, de idősek is. Tényleg, hogy egyszerűen meg kellett tenni az első lépést hozzájuk, és azt kellett mondani, hogy én itt vagyok, és szeretem őket. Csak egy sztori, ami hirtelen eszembe jut. Elmentem egy asszonyhoz, régóta meg akartam látogatni, és ott tudtam meg, amit nem hallottam róla korábban, hogy fél lábbal él. És az akkori viszonyok között ez szinte halálra ítélséget jelentett. Nem volt semmiféle ilyen rekreációs lehetőség, vagy fizikoterápia, vagy ilyesmi. Ott ül szegény egy maga, a kerekesszékese volt szerintem.
Hát jellemzően eltüntette az akkor a fogyatékosokat.
Abszolút, és a szószoros értelmében el volt szigetelve. És akkor beszélgettem vele, nagyon jól esett, és mondta, hogy szeretne régen egy barátnőjével, a Zsuzsával találkozni, aki viszont a város másik végén lakik. Hát mondom, üljön be az autóba, elviszem. Igen ám, de azt hiszem, hogy ő ilyenkor dolgozik. Hát elmegyünk a munkahelyére, tudunk ott is beszélgetni. Igen ám, de ő a Siófok főterén a nyilvános vécében vécés néni. Nem baj, oda megyünk. Megálltam ott a víztoronynál kis trabantommal, lementem, mintha a dolgomat akartam volna végezni, és megszólítottam a vécésnőjét, hogy most nem a vécépapírt kérem, hanem fönt várja a régi barátnője, hogy nem jönne föl. És azt mondta, jaj, hát ő nem hagyhatja itt ezt a fontos posztját. Mondom, akkor beülök én maga helyet addig, és beültem, és emlékszem, 2 forintokat adogattak a turisták, és én meg adagoltam a vécépapírt. Szerintem kicsit bőkezűbb voltam, mert ilyen nyilvános helyeken mindig nagyon szűken érik a vécépapírt. Én meg dupla adagot adtam.
Szolgálat a szolgálat.
és csak attól féltem, hogy esetleg valaki a gyülekezeti tagjaim közül éppen ott éri őt a szükség, de nem volt ilyen. De csak egy példa, hogy ezt a nénit én szerintem egy életre szóló ajándékkal tudtam meglepni, mert ebből az elszigeteltségből valaki elvitte őt az emberek közé. És nem vagyok jó ember ettől még, hanem ezért természetes gesztus kellene, hogy legyen.
Isten mentsen attól, hogy életmű interjút akarnánk készíteni, de ha már említetted a 17 éves korodat, akkor azért szeretném, ha pár mondatban beszélnél a családi háttérről, olyan értelemben, hogy azért van valami elrendelés abban, hogy te teológiával foglalkozol, és egyházi pályára léptél, hiszen édesapád is ezt az utat követte. Tehát ez hogyan alakul egy tinédzser fiatal lelkében ez az egész találkozás?
Igen, könnyű is, meg nehéz is. Hát, abban az időben...
Nem véletlenül kérdezem, én.
Igen. Akkor beszélgetünk erről is, és egyszer én is meghívlak téged majd. Szóval igen, ha abban a korban pláne, ha valaki lelkész gyerek volt, az egyrészt bizonyos védettséget is jelentett egyébként, mert számunkra természetes volt, hogy mehettünk hittanórára, nem iskolaiban az nem volt, de ilyen gyülekezeti alkalmakra. Nem igazán kérték a számon, bár voltak azért eléggé ilyen, bocsánat, genyázó tanárok, akik még velem is kiszúrtak, és úgy megszégyenítettek, hogy na, te ugyanazt hiszed, mint az apád, meg ilyen írott malaszt a Biblia, meg szóval volt egy-két ilyen durva beszólás, de viszonylag mégis védettebb körben voltunk, mondván, hogy hát jó, hát ha apja is ez, akkor nála ez, bocsánat.
Bocsánat, helyileg hol vagyunk?
Most már Budapesten vagyunk ekkor. Én egy Veszprém megyei faluban nőttem föl, apám ott volt lelkész, Csögle nevű faluban, 10 éven keresztül volt ő ott, ebből én 6-ot éltem ott, mert oda születtem. Aztán Miskolcon voltunk, a lelkészi sorsnak megfelelő ilyen vándorlás, és 68-ban kerültünk Budapestre, én akkor 9-10 éves voltam, és ekkor a gimnáziumi időben már akkor budapesti vagyok, és ekkor formálódott bennem az, hogy na, milyen hivatást választok, és tulajdonképpen a édesapám újjongó örömmét kellett valahogyan mindig visszafognom, mert ő nagyon szerette volna szívemélyén, ha én lelkész leszek. Én meg nem azért akartam lelkész lenni, hogy ő neki örömöt szerezzek, hanem valahogy az a saját döntésem kellett, hogy legyen. Emlékszem, otthon olvastam a Bibliát, és rám nyitott, talán kopogott is, bár ez nem biztos, de bejött, és azt, jaj, fiam, mondta, olyan jó, hogy olvasod a Bibliát, és következő alkalommal, amikor így rám nyitott, akkor ráhúztam a földrajz szótárt, hogy ne lássa, hogy én Bibliát olvasok, mert nem az ő kedvébe akartam járni, hanem egyszerűen ez a saját épülésemre akart lenni. Na, és akkor utána jött a pályaválasztás, sokáig az én a bölcsészkarra készültem, angol-magyar szakra, és aztán talán negyedik gimnázium elején volt az igazi pályamódosítás, ennek a bizonyos római levélből vett igének a hatására részben, szóval ez volt egy ilyen nagy vágány átállítás az életemben.
Egy kicsit azért is kérdeztem ezt, mert bár ugye a magyarországi statisztikák szerint ez ugye állandóan változó, hogy ki vallja magát egyetem bármilyen valláshoz tartozónak, de azért ez egy nem állandó szám, tehát ez olykor a csökkenés jeleit mutatja, miközben a közéletben benne van az az üzenet, hogy ez egy keresztény ország. És ez egy kicsit rímmel mindarra, amire beszélünk, mert ez a mosolyt keresem, ami most a Kányádi idézetésre betöltötte a lelkemet. Tehát ugye ennek a mosolynak a forrását keresem, vagy azt a gesztust, hogy az emberi élet, az emberi kapcsolatok gesztusok sorozata, hát nem is tud más lenni, hogy ez hogy hiányzik, és miért nem tudjuk megtenni azt az egyébként saját életünkhöz mérten keveset, amit az embertársainkért, akár a szomszédban lakóért meg lehet tenni, amikor ott érzed, hogy baj van. És említitek mind a ketten a bevásárló kosarakkal csörtető fogyasztói társadalom egyes tagjait, akiket itt most látunk a piacon.
Mondtad, hogy keresztény ország. Én nagyon óvatosan úgy fogalmaznék, nem keresztény ország, nincs keresztény Magyarország, de vannak Magyarországon keresztények. Mégpedig szép számmal. Lehet, hogy a népszámlálás, hogy biztos, hogy a népszámlálás csökkenő tendenciát mutat, de ennek ellenére, vagy éppen ezért eljött a hitvalló kereszténység ideje, hogy ne divatból, ne érdekből, politikai, vagy bármi érdekből, hanem hitelesen, autentikus módon legyen valaki keresztény. Én mondjuk a lelkészi szolgálatom 40 évében, azért az első 20 évben egy felfelé ívelést éltem át, létszámban is talán, a második 20 évben pedig egy kicsit csökkenést, vagy néha már radikálisabb csökkenést. Ott is próbáltam a emelkedő időszakban megőrizni a higgadságomat, mert tudtam, hogy persze ez külső tényezőktől is függ, hogy most hirtelen 88-89, amikor Kőbányán egy ilyen peremvidéki kicsit bal oldali kerületben, és kicsit határozottan bal oldali kerületben, részben munkás kerületben szolgáltam lelkészként, egyszer csak sokan jöttek felnőttként is keresztelés és konfirmációt kérni. Ott is próbáltam ezt egyrészt örömmel fogadni, de kellő realitással megítélni, hogy persze, hát változtak az idők, és
másba kell kapaszkodni.
És örüljünk ennek, tehát én nem tartoztam azok közé, akik számon kérték az embereket, hogy hol voltál eddig, szégyen magad, most bezzeg itt vagy. Aki divatból jött, az úgy is lekopott, vagy kikopott aztán. Tehát azt is próbáltam reálisan nézni, meg ezt a mostani csökkenést is igyekszem reálisan nézni, mert 40% valóban brutálisan nagy szám, akik a népszámlálásra, arra a kérdésre tudnék, hogy milyen felekezet, vagy milyen valláshoz tartozik, azt mondta, hogy köszönöm szépen, én nem kérek ebből a válaszból. Ennek ezer oka lehet, részben politikai, mert azt gondolták, hogy a kereszténység túlságosan összefonódott a politikával, és azt a fajta kereszténységet, amit a politikusok mutatnak magukról, azt én köszönöm szépen, én inkább nem szeretném magamévá tenni, de lehet, hogy másokban félelem volt, tartózkodás volt, vagy egyszerűen tényleg nem tudják megmondani. Vagy lehet, hogy ez a bizonyos klasszikus szociológiai válasz, hogy hívő vagyok a magam módján, ez jellemző rájuk, hogy tudni nem az egyház tanítása szerint. De itt szerintem az egyház is hibás, mert sokszor azt a látszatot keltjük magunkról, hogy az egyház tanítása szerint hinni, például tudományellenességek ellen, hogy együtt járjon. És azt hiszik rólunk, hogy azt hiszik magukról, hogy akkor hisznek az egyház tanítása szerint, hogyha nem tudom én, azt mondják, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, ergo nem lehet az evolúciótant magunkévá tenni. És ez nyilván egy fatális félreértés.
Igen, hát ez lenne. Egy koronként változó óriási inga, hogy éppen mifelé lendülünk ki, vagy hova lendülünk ki, de azért fontos, amit mondasz szerintem, mert a szolgálatnak mondjuk egy ilyen popularizált szinonímája az önkéntesség, és azon belül valós tartalmakat lehet megélni egy hittelteli, vallásos ember számára is, és egy empatikus ember számára is. Tehát az egy nagyon gyakorlatias, kétkezi megélése ennek a szeretet kérdésnek.
Abszolút.
Az elmúlt percekben Fabinyi Tamást hallották. A hírek után folytatódik Kalmár András és Novák Péter interjúja pont innen, ahol abbahagytuk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.